Jó estét kívánok, ez a Híradó hétfő este, Varga Edit vagyok. Átlagosan 34%-kal emelkedhetnek a tanári fizetések, a parlament rendkívüli ülése tárgyalja a béremelést. 233 millió forint a Hajdúbét károsultjainak, megkapták a vissza nem térítendő támogatást a libatenyésztők. Még mindig nincs megegyezés az MSZP és az Együtt között, nem tudják, hogyan válasszanak közös miniszterelnök jelöltet. Szíriában tüzet nyitottak az ENSZ szakértőkre, a nyugati országok már a katonai csapásra készülnek. Folyamatosan osztják ki az iskolákban a tankönyveket. Idén a diákok előre elkészített csomagban névre szólóan kapják meg a könyveiket. A könyvtárellátó tájékoztatása szerint a könyvek 90%-a már az iskolákban van, a maradékot pedig a hétvégéig pótolják. A cég azt ígéri, tanévkezdésig minden diákhoz eljutnak a kötetek. Ha valaki mégsem kapja meg, azt az iskolának kell jeleznie.
Nézd, ez a te tankönyvcsomagod.
Nézd, rajta van a neved.
Névre szóló, előre összekészített csomagokban kapták meg a diákok a tankönyveket a Salgó-Tarjáni Központi Általános Iskolában. A csomagokat egyenként ellenőrizték, hogy minden rendelt könyv megérkezette. Csak nem 700 kisdiák kapja itt meg az idei könyveit, köztük az elsősök is.
Ide jár a testvérem, hatodikos, és mondta, hogy jó lesz, és én is várom már nagyon a sulit.
Idén 1.300.000 diák ül iskolapadba, köztük csak nem 90.000 első osztályos. Ők és még 510.000 diák ingyen kapják meg a tankönyveket.
Nagyon nagy segítség, mert vannak más kiadások is, az iskolatáska, a füzetek, a ceruzák, a matematika felszerelés a festéshez, rajzórára, mindenre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azzal, hogy ezt ingyen kaptuk meg, azért nagyon-nagyon segítették a családokat.
Az iskola igazgatója szerint az új tankönyvellátási rendszer megkönnyítette a munkájukat. A könyvek időben megérkeztek az intézménybe, mindössze pár csomaggal volt gond.
657 tankönyvcsomagot vártunk, melyek pontosan meg is érkeztek. A kollégáim segítségével ezeket a tankönyvcsomagokat átvettük és elrendeztük. Néhány esetben volt csak probléma, ezekben az esetekben egy-egy könyv hiányzott, vagy éppen pluszként szerepelt, de ezeket már megoldottuk, orvosoltuk.
A könyvtárellátó Nonprofit Kft. Összesen 12 millió tankönyvet szállít az iskolákba, ennek több mint 90%-a már az intézményekben van. A maradék köteteket legkésőbb péntekig pedig mindenhol pótolják.
Azok gyerekek számára, akik abban reménykednek, hogy nem lesz tankönyvük, elkeserítő hírem van, ők is meg fogják adni a tankönyveket, és a szülőket meg szeretném megnyugtatni, tényleg minden tankönyv kín lesz az iskolákban.
A tankönyvcsomagok miatt eddig körülbelül 100 panasz érkezett. A nem megfelelő csomagot az iskolának kell jelezni, és a pótrendeléseket is ide kell leadni szeptember 5-éig.
A devizahitelek törlesztő részleteinek teljes forintosítását javasolja a mostaninál jóval kedvezőbb 180 forintos svájci frank árfolyamon a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Balog Ádám és Nagy Márton ügyvezetőigazgató a Jegybank honlapján megjelent cikksorozat legfrissebb részében. Számításaik szerint a mostani árfolyammal számolva ez évi 30-40 milliárd forint körüli költséget jelentene az államnak és a bankoknak a jövőben. A szerzők a cikkben az árfolyamgát vonzóbbá tételi lehetőségeit is vizsgálták. A lehetséges variációk között említik az 5 éves könnyített időszak meghosszabbítását, akár a futamidő végéig, illetve a törlesztő részletben a 180 forintos svájci frank árfolyam feletti tőkerész bizonyos százalékának elengedését is. 30 nap türelmi időt kapnak az augusztus 31-ig átállásra kötelezett kereskedők a megfelelő pénztárgépek beszerzésére, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős helyettes államtitkára ma reggelben. Pankucsi Zoltán azt is elmondta, hogy az NGM és a Nemzeti Adó és Vámhivatal megállapodott abban, hogy az ellenőrzést két fázisban folytatja le. Az első a jövő héten indul, és az adóhatóság csak azt vizsgálja, hogy az üzembehelyezéshez szükséges kódot megrendelték-e a vállalkozás. A szeptember 30-a után kezdődő második fázisban már azt vizsgálják, hogy mindazok, akik kötelezettek a pénztárgép cserére, rendelkeznek-e már új géppel vagy érvényes megrendeléssel. Az államtitkár hozzátette, a kormányzatnak nem célja a büntetés, ezért is iktattak be 30 napos türelmi időt.
Szeptember 30-ig egy türelmi időt fog biztosítani a hatóság, annak érdekében, hogy minden egyes vállalkozás a számára akár árban, akár szolgáltatásban leginkább megfelelő gépet ki tudja választani, és ezt meg tudja rendelni.
Az ellenzéki Jobbik az országgyűlésben azt javasolta, hogy a kisvállalkozásoknál engedjék el a pénztárgépek online bekötésének díját. A világpolitikában és a világgazdaságban zajló komoly változásokra, átrendeződésekre Magyarország válasza a keleti nyitás politikája, jelentette ki a külügyi és külgazdasági államtitkár Debrecenben. Szijjártó Péter egy debreceni és egy dubái székhelyű befektetői csoport vállalkozói inkubátorházának avató ünnepségén kijelentette, a magyar-arab gazdasági együttműködésben kulcs szerepe van az Egyesült Arab Emirátusoknak, amelyek 2008 óta megduplázódott hazán külkereskedelmi forgalma. Ez mostanra elérte az 1 milliárd 200 millió dollárt.
A kormánynak elsősorban az a felelőssége, hogy megtalálja azt a választ, amelynek nyomán Magyarország a válság utáni időkben a legerősebb lehet, és ehhez pedig elkerülhetetlen a magyar és az arab gazdasági együttműködés fejlesztése.
Kifizette a Hajdú Béd károsultjait a Vidékfejlesztési Minisztérium jóval a rendeletben meghatározott véghatáridő előtt. A jogosultak összesen 233 millió forintot kaptak. A támogatásokat július 11-én kezdte átutalni a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Hivatal. A károsultak maximum 2 millió 200 ezer forint visszanemtérítendő támogatást kaphattak.
Hogy ezt ezelőtt 10 évvel kellett volna tenni.
A hajdunálási Szűcs Lászlónénak a több millió forintos kára mellett a családja is ráment a Hajdúbét 10 évvel ezelőtti csődjére.
A férjem meghalt, én lebetegedtem, tönkrementek a melléképületek, nem volt mivel, miből megcsinálni, összedőlt a tanyám.
Kapin Albertet összesen 18 millió forint kár érte. A vállalkozó azt mondja, ezt a pénzt már senki nem tudja neki megtéríteni, de a kártalanításból fejleszteni fogja a tanyáját.
Nagyon örülünk ennek, nagy segítség volt, mert amit most el akarok kezdeni, a tanyán lévő ingatlant, amit eddig nem tudtam megtenni, a tetejét felújítom, és ráfordítom a tanya ingatlanról.
Több száz családot érintett 10 éve a Hajdúbét csődje. A gazdálkodók kára a becslések szerint meghaladta a 2 milliárd forintot.
Barátnőmnek 3 millió forintja lett oda. Kölcsön kérte, elment a liba. Miről volt szó? Gordon elvitte, hol van?
A csődbe ment Hajdúbét egyik tulajdonosa a Wallis RT, a cég vezérigazgatója pedig évekig Bajnai Gordon volt, ezért a károsultak az elmúlt években sokszor tüntettek is ellene. Ő maga többször is visszautasította, hogy felelős lenne a cég 10 évvel ezelőtti csődjéért, de még az idei országjárása közben is több helyen libákkal fogadták a tüntetők. A kormány májusban jelentette be, hogy a Hajdúbét ügyben tönkrement gazdákat kártalanítja. Cerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkár a Híradónak azt mondta, mindenkit kártalanítottak, aki megfelelt a feltételeknek és mellékelte a szükséges bizonylatokat. Egy-egy kérelmező maximum 2,2 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kaphatott.
Én úgy gondolom, hogy szinte példátlan, hogy ilyen gyorsan elkészítettük a végrehajtásról szóló jogszabályt, és itt augusztus 19-ére 166 károsultnak 233 millió forintot ki tudtunk fizetni.
Nagyon elégedettek vagyunk.
A károsult gazdák képviselője azt mondta, csak nem 10 évig küzdöttek a pénzükért, sokan álmodni sem mertek arról, hogy egyszer megkapják.
Azoknak a termelőknek fedezi a kárát, akik 2 millió 200 ezer forint alatti összeggel károsultak, ezeknek 100%-ban, akik e fölötti kártérítéssel rendelkeztek volna, azoknak sajnos nem azoknak részben, de ők is nagyon örülnek ennek a pénzösszegnek.
A vidékfejlesztési tárcánál még összesen 16 fellebbezés van, ezek elbírálása pár héten belül befejeződik.
A legnagyobb kormánypárt közleménye szerint a Fidesz kormány, ahogy vállalta, teljesítette ígéretét, nem hagyta cserben a bukott baloldalát, a kisemmizett gazdákat. Mint írják, az anyagi kártalanítással azonban nem kerül pont az ügy végére. Erkölcsileg még mindig nyitotta a gazdák kisemmizésének kérdése. A Fidesz szerint a baloldal továbbra is bocsánatkéréssel tartozik a magyar embereknek, amiért veszélybe sodolta megélhetésüket és otthonukat. Rendkívüli ülésen tárgyalt az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását, holnap pedig már szavaznak a pedagógus béremelés kiterjesztéséről. Szeptembertől átlagosan 34%-kal emelkedik majd a pedagógusok fizetése, lesz akinek több tízezer forinttal. Az emberi erőforrások minisztere a parlamentben azt mondta, a béremelés már az idei tanévkezdéskor kiterjed minden pedagógusi munkakörben foglalkoztatottra. A mostani nagyobb emelést a javaslat szerint a következő 4 évben újabbak követik.
Egy hosszú útnak fontos állomásához érkeztünk.
Balogh Zoltán expozéjában azt mondta, régi adóssága a kormányoknak, hogy életpályát teremtsenek a közszférában dolgozóknak.
Azt a javaslatot tesszük, hogy a kihirdetett törvényhez képest, amelyet 2011-ben már megalkottunk, az életpálya új rendszere már az idei tanévkezdéskor terjedjen ki a köznevelési intézményekben, pedagógus munkakörben foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra.
A szeptemberi emeléssel a pedagógusoknak átlagosan 30-40 ezer forinttal emelkedik a fizetése. A végzettséget és a szakmában eltöltött éveket is figyelembe veszik. Így egy főiskolai végzettségű 10 éves gyakorlattal rendelkező pedagógus bére több mint 73 ezer forinttal emelkedhet majd. Egy 20 éves gyakorlattal rendelkezőé pedig a magasabb alap mellett csak nem 83 ezer forinttal. Egyetemi végzettség és 10 éves gyakorlat esetén közel 80 ezer forintos lehet a béremelés, 20 éves gyakorlat után pedig több mint 81 ezer. Az MSZP támogatja a pedagógusok béremeléséről szóló javaslatot, azonban, hogy végül igennel szavaznak-e rá, az attól függ, hogy módosító indítványaikat elfogadják-e a kormánypártok.
A tartózkodás és az igen, az ennek függvényébe dől el, de azt, hogy pedagógusok több pénzt kapjanak, azt mi támogatjuk.
A Jobbik szerint a kormány nem tudja betartani a 2010-es ígéreteit, ráadásul szerintük csökkenő bérek mellett növekednek a pedagógusok munkaterhei.
Számos pótlék megszűnik, és nem fogják megkapni ezután a túlóra pénzt, és a helyettesítésért sem jár plusz juttatás.
Az LMP szerint a pedagógusok bére az emelés után is csupán a 2010-es jövedelmek reál értékének megfelelő lesz.
A pedagógus bérek emelkedésével a parlament most a béremelések időszakát kezdi meg.
A Fidesz frakció vezetője hangsúlyozta, a béremelés mellett létrehozzák a pedagógus életpályamodellt, amely garanciát jelent arra, hogy a következő években tovább emelkedjenek a fizetések az előző kormányok gyakorlatával ellentétben.
2009-ben a Nemzetközi Valuta Alap az IMF követelésére az akkori bajnai kormány a pedagógusoktól egy havi bért vett el. A parlament holnapi döntésével a pedagógusok bére átlagban 34%-kal emelkedik, azaz míg a bajnai kormány egy havi bért vett el a pedagógusoktól, most átlagban 4 havi bérnek megfelelő béremelést kapnak a pedagógusok Magyarországon.
A javaslatról kedden szavaz az országgyűlés.
Az Együtt PM várja az MSZP javaslatát arról, szerintük hogyan lehet gyorsan, olcsón, ellenőrizhető és átlátható módon kiválasztani a legalkalmasabb miniszterelnök jelöltet, mondta Bajnai Gordon. A volt miniszterelnök szerint az egyéni körzetekről szóló tárgyalásokat akár egy óra alatt le lehetne zárni, ám ők továbbra is azt akarják, hogy a miniszterelnök jelöltet közvéleménykutatók segítségével válasszák ki. Az MSZP ma nem reagált mindenre, korábban azt mondták, ez a módszer elfogadhatatlan, és ők valódi előválasztást javasolnak.
Egy óra alatt létre tudjuk hozni az ellenzéki szövetséget. Még egy óra tárgyalás, és jó indulat kell hozzá.
A 106 egyéni körzet felosztására tett pénteki szocialista javaslatot elfogadja az Együtt PM, jelentette be Bajnai Gordon, de a közös miniszterelnök jelölt kiválasztását külön kezelnék. A volt kormányfő megerősítette, szerinte egy rövid kampány után tartott közvéleménykutatással lehetne kiválasztani a legalkalmasabb jelöltet. Azt cáfolta, hogy azért ragaszkodik ehhez, mert sokak szerint ez a módszer neki kedvezne. Azt mondta, egyáltalán nem biztos, hogy ő áll jobban.
Erről a folyamatos vitatkozások gondolnak az alapján, nem tudom, hogy olyan nagyon jól áll-e bárki ebben a pillanatban. Az elmúlt 1-2 hónapban ilyen típusú közvéleménykutatást tudtam, legalábbis általam ismertem, biztosan nem készült.
Az Együtt PM egyúttal várja az MSZP javaslatát. Szerintük hogyan lehet gyorsan, olcsón, ellenőrizhető és átlátható módon kiválasztani a legalkalmasabb miniszterelnök jelöltet?
Számítógépes lájkokból nem lesz választási győzelem.
Mesterházi Attila pénteken elfogadhatatlannak tartotta, hogy közvéleménykutatással válasszák ki a jelöltet. Ők éles versenyt, valódi előválasztást akarnak. Botka László, az MSZP választmányi elnöke a legnagyobb közösségi oldalon még vasárnap Mesterházi Attilához hasonlóan szintén valódi előválasztást javasolt. A szocialista politikus azt írta, ehhez minden feltétel adott és csak néhány helyiség kell körzetenként egy napra.
A manipulációtól nagyon nehéz megvédeni ezt a rendszert.
Az Együtt PM társelnöke szerint az előválasztás kivitelezhetetlen, drága és időigényes. Karácsony Gergely rossz ötletnek tartaná, ha például az MSZP irodákban lehetne szavazni az ellenzéki miniszterelnök jelöltről.
Azt sem gondolom, hogy az MSZP pártirodái azok a ideális helyszínei egy választási küzdelemnek, hiszen nem biztos, hogy minden pártszavazója vagy minden politikai érdeklődés mutató választópolgár egyforma bizalommal megy el egy ilyen választásra szavazni, amit az MSZP irodákban tartanak.
Mesterházi Attila a Népszabadságnak az Együtt PM-mel fennálló vitáikról azt nyilatkozta, abban igaza van a választóiknak, hogy ebből így elég volt. Hozzátette, a következő napokban hivatalos formában is megteszik javaslatukat az Együtt PM felé, amit ha elutasítanak, akkor azonnal megkezdik a tárgyalásokat a szóba jöhető szövetségesekkel. Az MSZP-től bár ígérték, hétfőn nem reagált senki Bajnai Gordon délelőtti javaslatára.
Csak a cirkusz az MSZP és az Együtt PM között zajló egyeztetés, és teljesen mindegy, hogy ennek a cirkusznak mi lesz a végeredménye a hatalmi alkudozások szempontjából. Így értékelte a Fidesz frakció vezetője az ellenzéki pártok közötti tárgyalásokat. Rogán Antal úgy fogalmazott, ismét egy olyan politikai alternatíva körvonalazódik, amely az IMF megszorítási politikáját szeretné folytatni, vagyis szerinte ebből a szempontból a magyar családok biztosan rosszabbul járnának.
Ha ez a baloldali formáció a választásokon hatalomhoz jut, akkor azt gondolom, hogy Magyarországon veszély fenyegeti a béreket, veszély fenyegeti a családi adókedvezményt, és veszély fenyegeti a rezsicsökkentést.
Boros Péter korábbi miniszterelnököt köszöntötték születésnapján egykori kormányának tagjai, jelenlegi kormánytagok, barátok és tisztelők. A volt kormányfő holnap lesz 85 éves.
A rendszerváltás utáni első szabadon választott kormány és a jelenlegi kabinet tagjai, barátai és egykori fogolytársai is ünnepelték a volt kormányfőt. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes kiemelte, Boros Pétert a fegyelmezettség és hazája iránti elkötelezettség jellemzi.
Az ő különleges sajátossága a magyar politika történetében az egyfajta történelmi politizálás. Tehát nem csak az adott pillanatban való politikai mérlegelés, hanem mindig a történelem távlatában, a magyar történelem precedenseihez való viszonyában való történelmi politizálás.
Boros Péter 1928. augusztus 27-én született. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a Budapesti Forradalmi Bizottság és az Értelmiségi Forradalmi Tanács tagja volt. 1957-ben letartóztatták, majd internálták. A rendszerváltás után Antal József kormányában a titkosszolgálatokat, később a belügyi tárcát irányította. Antal József halálát követően 1993. decemberében az országgyűlés miniszterelnökké választotta. Boros Péter a Híradónak azt mondta, egész életét meghatározták a véletlenek, így kormányzati szerepvállalását is.
Én akkor 62 éves voltam, és ugye mondtam, hogy ilyen szörnyű magas korban az ember hosszú terveket ne fabrikáljon, és 2 évre vállaltam a titkosszolgálati felügyeletet, 2 évre. Aztán taxis blokád, aztán belügyminiszterség és Antal József betegsége voltak az okok, ami miatt a továbbiakban nem foglalkoztam azzal, hogy én őt elhagyom, vagy itt hagyom a kormányzati munkát.
A volt kormányfő hozzátette, hogy a polgári oldal 2010-es kétharmados győzelmének köszönhetően megszülethetett az új alaptörvény, ami a rendszerváltás nagy adóssága volt.
Szíriában az ENSZ vegyi fegyver szakértőire is tüzet nyitottak az orvlövészek, de a szakértők ennek ellenére megérkeztek a szerdai minden bizonnyal ideggázzal elkövetett támadás helyszínére. Damaszkusz egyik külvárosában a múlt héten több százan, köztük sok gyerek halt meg. A nyugati országok egyre elszántabbnak tűnnek abban, hogy katonai csapást kell mérni az Assad rezsimre.
Sértetlenül úszták meg az orvlövészek támadását az ENSZ fegyverzet ellenőrei, akik 6 páncélozott járműből álló konvojjal indultak el az állítólagos támadás helyszínére. Ezek az amatőr felvételek már a vizsgálat közben készülhettek. A nemzetközi szakértők a sérülteket kérdezik ki a történtekről, mintát is vesznek tőlük, később pedig a holttesteket és az állítólagos vegyi támadás helyszínét is alaposan megvizsgálják. azt nem kutatják ki a felelős, csakis a tiltott fegyver bevetésére keresnek bizonyítékot. Az Assadhoz hű kormányerők és a felkelők egymást vádolják a vegyi fegyverek használatával. A tét hatalmas, a bizonyítékon múlhat a nemzetközi közösség esetleges fegyveres beavatkozása Szíriában. Az Egyesült Államok minden lehetséges megoldást megvizsgál és egyeztet szövetségeseivel, mondta az amerikai védelmi miniszter. Bármilyen lépésről csak a stratégiai partnerekkel egyetértésben határozunk, a nemzetközi jog betartásával, jelentette ki a politikus. Moszkvában azonban úgy látják, Washington már is készülődik a fegyveres beavatkozásra. Aki az ENSZ biztonsági tanácsának felhatalmazása nélkül alkalmaz katonai erőt, az súlyosan megsérti a nemzetközi jogot, mondta az orosz külügyminiszter, aki egyértelművé tette, hogy az állandó BT-tag Oroszország megvétózná a katonai akciót Szíria ellen. A több mint két éve tartó szíriai polgárháborúnak már legalább 100 000 halálos áldozata van, milliók menekültek el otthonukból. A nemzetközi közösség politikai megoldást sürget, ám most erősödnek azok a hangok, amelyek szerint szélsőséges esetben egyértelmű felhatalmazás nélkül is lehet katonai csapást mérni Szíriára.
Már 10 ember halálát okozta a Szerbiában terjedő nyugatnílusi vírus. Valamennyi áldozat krónikus betegségben szenvedő 50 évesnél idősebb ember volt. Az elmúlt két hétben országszerte 83 fertőzést diagnosztizáltak, főként Belgrád környékén. A hatóságok szerint azonban nincs járvány. A nyugatnílusi vírust madarak hordozzák, emberre szúnyogcsípéssel terjed át. A fertőzés legtöbb esetben panaszmentesen zajlik, ám előfordul, hogy agyhártya, illetve agyvelőgyulladást okoz. Itthon teljesen kiégett egy társasházi lakás éjszaka Győr belvárosában. A lángok nem sokkal éjfél előtt csaptak fel a konyhából, a tűzoltók rövid időn belül kiérkeztek a helyszínre. 12 embernek kellett elhagynia otthonát. A kiégett lakás használhatatlanná vált, a többi lakó ma reggel visszatérhetett otthonába. Egyelőre még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. 8-an megsérültek reggel, amikor Dombóvár Gunarasfürdő közelében árokba csúszott egy menetrend szerint közlekedő autóbusz. Az eddigi információk szerint a busz egy vízátfolyáson csúszhatott meg. A járművön utazók közül 2 súlyosan megsérültek, őket a kaposvári kórházba szállították. A 6 könnyű sérültet a dombóvári kórházban látták el. A baleset körülményeit vizsgálják. Szeptember 1-től rendelet szabályozza majd, hány gyógyszerészt és hány asszisztenst kell alkalmazni a gyógyszertárakban. Az alkalmazottak számát a nyitvatartási idő és a forgalom szerint kell meghatározni. Egy patikus például legfeljebb 3000 receptet válthat be havonta. Ha nő a forgalom, új embert kell felvenni.
Ebben a budapesti gyógyszertárban egy patikusnál általában havonta 1000 receptet váltanak ki. Vasárnap zárva tartanak, így itt nincs szükség új alkalmazottra.
65 és fél órát vagyunk nyitva, és ehhez képest a szaklicon az 18 fő, tehát ez bőven megfelel a kritériumoknak.
Szeptember 1-től a heti 40 órát nyitva tartó gyógyszertárakban egy gyógyszerészt kell alkalmazni. A 48 órát nyitva tartó patikákban már egy szakmai asszisztensre is szükség van. 60 órás nyitvatartásnál 2 gyógyszerésznek és 1 asszisztensnek, míg 70 óra feletti nyitvatartásnál 4 gyógyszerésznek és 4 asszisztensnek kell dolgoznia. Egy patikus egy hónapban csak legfeljebb 3000 vényt válthat be. Ha ennél nagyobb a forgalom, új embert kell felvenni.
Igen, legyen szíves, még egyszer azért úgy elmondani az adagolását.
Ebben az esztergomi gyógyszertárban heti 60 órát dolgoznak a gyógyszerészek. Azt mondják, itt nehezen találnának új szakembert.
Az állást kereső gyógyszerészek és szakasszisztensek inkább a fővárosban vagy a megyeszékhelyeken keresnek állást a jobb fizetés reményében.
A gyógyszerészkamara elnöke szerint nincs hiány szakemberekben, és a szigorúbb feltételek miatt javulni fog a kiszolgálás a patikákban.
Azt szerettük volna, hogyha a betegeknek az ellátására megfelelő számú és megfelelő felkészültségű szakember van a gyógyszertárban, akinek még ráadásul ideje is van arra, hogy a beteggel foglalkozzon.
A kamara elnöke azt ígérte, hogy az új szabályokat az első időszakban rugalmasan kezelik majd.
Szeptember 1-től, vagyis vasárnaptól hatályba lép a kötelező sárga szín használata a fővárosi taxiknál. A több mint 5000 budapesti autónak folyamatosan nagyjából egy év alatt kell új színt kapnia. Az új tarifarendszer viszont egyszerre lép érvényben minden taxinál, így Budapesten ősztől teljesen egységesek lesznek a tarifák, és megszűnnek a kedvezmények is. Egy kilométerért 1-től egységesen 280 forintot kell majd fizetni.
Már 70 ezekhez hasonló sárga taxi van Budapesten. Az új rendelet vasárnap lép hatályba, de addigra nem kell mindenkinek átszíneznie az autóját. Csak az engedélyek megújításakor lesz ez kötelező, így körülbelül egy év kell ahhoz, hogy a teljes budapesti taxipark egységessé váljon.
Nekem nagyon régóta már egy másfél hónapja sárga, én voltam talán az első, és azért látom, hogy a külföldiek azért úgy szaladtak hozzá, mert megszokták, hogy meg az elég rikító, azért lehet látni, hogy taxi.
A taxisok többsége elfogadta az új rendeletet, de vannak, akik nem. Többen pert indítanak a sárga szín kötelező használata ellen.
A sárgítás ellen vagyunk, vagy legalábbis ezért, mert hogy semmilyen kedvezmény nem adtak.
Abban bíznak, hogy a bíróság úgy dönt, nem lehet arra kötelezni a taxisokat, hogy sárga autóval dolgozzanak.
Az előnyei azért a fényezés elé helyezik nagyon sok mindenben.
Egy autó sárgára fényezése legalább 300 ezer forint. A fóliázás ennek a feléből is kijöhet, bár vigyázni kell rá.
Az a lényeg, hogy gőzborotvával nem mossuk, ugye, hogyha bogarak rajta vannak, minél hamarabb el kell távolítani, hogy ne marhassa meg a fóliát.
Az új rendelet nem csak a színt, hanem a tarifát is egységesíti. Megszűnik minden egyedi árszabás. Hétfőtől városon kívül és belül, éjjel és nappal egységesen 280 forintot kell fizetni egy kilométerért. A tarifák eddig nagyjából 160 és 320 forint között mozogtak kilométerenként.
Azért volt erre szükség, ahogy nem csak nálunk, hanem Európa nagyon sok városában, mert nagyon komolyan visszaéltek a taxisok a jelen pillanatban 70 féle tarifával, amivel dolgoznak a taxisok átláthatatlan, ellenőrizhetetlen, kontrollálhatatlan volt.
A taxikba úgynevezett csendes címkiadó rendszert kell beszerelni, vagyis vége a hangos CB rádiónak. A következő utas címét egy képernyőről olvassa le a taxisofőr.
Meg tudom nézni, vagy a kollega meg tudja nézni az összes adatot, a nevet.
Az új rendelet ezek mellett 10 évben maximálja a taxi életkorát, megszabja a teljesítményét és a csomagtartó méretét is.
Kínai és magyar animációs filmes szakemberek, cégvezetők tematikus találkozóját rendezték meg Budapesten a Média Tanács Magyar Média Mecenatúra programja keretében. Összesen 28 kínai filmes szaktekintő érkezett az animációs alkotások egyik fellegvárának számító Chengduból. Mint mondják, erős a kapcsolatuk az amerikai filmiparral, és most Európában, azon belül is Magyarországon szeretnének partnereket találni.
Ez a paprikát ábrázoló rajzfilmfigura Kínában Chengdu város szimbóluma. A várost a szakemberek az animáció fellegvárának nevezik. Egy ott készült kisfilmmel indították el azt a budapesti konferenciát, ahol kínai és magyar animációs filmkészítők találkoztak egymással. A cél az, hogy a két ország között egy hidat teremtsünk az animációs filmgyártásban. Azért is jöttünk elsősorban ide, hogy megismerjük az itteni folyamatokat, a tervezést, a gyártást és a kivitelezést. A szakmai egyeztetésen 15 animációval foglalkozó stúdió mutatkozott be a kínai vendégeknek.
Nagyon jó pozícióban vagyunk, tehát a magyar animáció az világhírű.
A Homok animációiról is ismert, a Hamu című filmjéért Oscar-díjra jelölt Czakó Ferenc szerint a magyar tehetség ebben az együttműködésben is érvényesülhet.
A mi nyelvi képességünkben, a jelzőrendszereinkben, hasonlókban is adódik, rengeteg tudósunk, feltalálónk van, ezek mind ebből is adódnak. És én úgy érzem, hogy talán harapni fognak a kínai barátaink a mi tudásunkra.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa külön pályázati kiírással támogatta az elmúlt időszakban ezt az iparágat.
Ennek a támogatási rendszer keretén belül működtetjük a Macskási Gyula animációs pályázatot, ahol animációs filmeknek adunk támogatást. Eddig 32 darab animációs filmet sikerült elindítanunk.
2012 óta csaknem 300 millió forinttal támogatták az animációs filmkészítést. Idén ezt a keretet további csaknem 150 millió forinttal bővítik.
Most sporthírek következnek Petrovics Mirei Andreával, aztán időjárás jelentés, utána Legenda a Neoton Família dalaival, majd Action újra töltve. 4:12-kor várom önöket legközelebb a késő esti híradóban. Viszontlátásra!